Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben az adásban két témát hozok nektek. Az egyik egy tanulmány kapcsán fogom megvizsgálni, hogy hol tart a magyar kormányzat a világ kormányzataihoz képest AI terén. Egy Oxford Insights-os tanulmányt fogok bemutatni, aminek majd a show notes-ban benne lesz a linkje, és a hozzá kapcsolódó adatok, tehát a végeredményt összesítő egy ilyen index, egy ilyen scoring index jött ki, de az amögött lévő adatoknak a teljessége elérhető egyébként egy Google Spreadsheet formájában, ez is ott lesz majd, nagyon érdekes szerintem ez a témakör is, meg az eredmény is. A másik témánk pedig, hát egy cikk kapcsán fogok róla beszélni, de alapvetően nem a cikkről, vagy nem egy hírt hozok nektek. Bele is vágok ebbe, és akkor megértitek, hogy mire gondolok. Tehát a fő téma az most az, hogy miért sikerül ilyen rosszul, vagy másként fogalmazva, miért gyakran hibázunk ilyen nagyot, vagy miért ilyen gyakran hibázunk nagyot, amikor a különböző szoftverprojektek időtartalmát, tehát erőforrás, emberi erőforrás igényét próbáljuk megbecsülni. Alapvetően arról a jelenségről beszélek, hogyha mondjuk lakásfelújításba kezdünk, és mondjuk megbízzuk a festőt, vagy a burkoló mestert, hogy becsülje meg az anyag szükségletet a munkához, és mond egy árat, vagy egy mennyiséget, plusz-minusz 10%-ban benn van, akkor nincs probléma. Ha plusz-minusz 20%-ban van benn, hát ugye a mínuszban akkor szintén nincs probléma, de ha plusz 20%-ban van benn David, hát akkor már nem fogok körülni, és ha ne adj Isten 30%-ot meghaladóan téved, akkor már nagyon-nagyon mérgesek leszünk. Ezzel szemben szoftverprojektekben, hát lehet, hogy akkor is nagyon-nagyon mérgesek leszünk, de aki foglalkozott már szoftverrel, gondolom, hogy azért a hallgatóim nagy része valamilyen formában igen, az pontosan tudja, hogy ott simán előfordul olyan, hogy egy-egy feladat nemhogy 20%-kal tovább tart, hanem kétszer annyi ideig tart, majd ne adj Isten, még háromszor annyi ideig tart, mint amire becsültük. Ráadásul a becsülési hibáink azok hát nagyon gyakoriak. És ez még olyan szakemberek esetében is gyakori, akik egyébként nagyon szeniorak, nagyon régóta foglalkoznak szoftverfejlesztéssel, akár az adott területen, az adott témában, tehát mondhatjuk, hogy borzasztó tapasztalat, tehát nem arról van szó, hogy hát hozzá nem értés okán valami butaságot mondtunk, és akkor jól meg is szívtuk, hanem arról van szó, hogy tényleg a szoftver projektekben borzasztó gyakori a hibás becslés. És egy kicsit hogyan tudnánk mégiscsak jobban becsülni, és persze, hogy ez hogy kell ide az adatépítésre, hát természetesen a machine learning meg a data science projektek leginkább a szoftver projektekhez hasonlíthatók, és ott is abszolút jellemzőek a rossz becslések, sőt, még inkább jellemzőek a rossz becslések. Ennek én is a rabja vagyok, vagy fogja vagyok ennek a szituációnak, annak ellenére, hogy azért elég rendesen ezzel foglalkozom, és van benne tapasztalatom ennek ellenére. Hogy miért van ez így? Nos, erről lesz most egy kis szó. Igazából, hát nem fogtok meglepődni, mert ez az egyik apropója az adatépítészen ennek a témának, hogy a data science projektek is ilyen típusú projektek. A másik apropója pedig az, hogy ennek statisztikai magyarázata van, vagyis a matematikai rabjai vagyunk mindannyian. Valójában azért becsülünk rosszul, mert rossz feltételezésekkel indulunk neki ennek a becslésnek, vagyis rosszul gondolkodunk róla. Ugye mi az alapszituáció? Mennyi idő megoldani egy feladatot? Még ha egy nagy projektünk is van, akkor azokat is általában kisebb feladatokra, kisebb taszkokra bontjuk, és azokat megbecsüljük, hogy mennyi idő azt elvégezni. Többnyire napokat, mérnöknapokat, vagy fejlesztői napokat szoktuk mondani, most tök mindegy, hogy a data scientist nyakáról beszélek, vagy fejlesztői napról, ebből a szempontból mindegy. És hát mit szoktunk még ezen kívül mondani? Néhány feltételt, ami vagy teljesül, vagy nem. De most tekintsünk el a becslési hibák összes olyan okától, ami kiküszöbölhető. Tehát ebben az adásban arról nem fogunk beszélni, hogy ha azért szállt el egy szoftverprojekt vagy egy data science projekt becslése, mert feltételeztük, hogy az ügyfél így úgy amúgy működik együtt, ilyen-olyan szoftver, ilyen-olyan környezet megvesz, és ez nem így volt. Tehát most ezeket a klasszikus dolgokat nem fogom vizsgálni, ezeket is biztosan ismeritek, de ebben semmi érdekes nincs. Mint ahogy természetesen most azzal sem fogok számolni, hogy esetleg mi nem értünk hozzá, vagy valaki valami súlyos hibát elkövetett, mert hogy Isten direkt szabotálta a munkát, jó, tehát ilyenekről most szó nincsen. Tehát tételezzük fel, hogy minden úgy van, ahogy terveztük, és mégis rosszul becsülünk, azért ez egy gyakori jelenség. Szóval, hogy miért? Miért becsülünk ennyire rosszul? Egyébként Erik Burkhardson, vagy Burhardson, nem vagyok biztos benne, hogy jól mondom a vezeték nevét, cikke alapján vannak ezek a gondolatok, ez is benne lesz majd a show notes-ban, elég sok statisztikai dolgot felvonultat, én most talán csak a lényeget fogom amúgy kiemelni. Szóval az ok, amiért rosszul becsülünk, az rendkívül egyszerűen mondom, mert statisztikából elég hülyék vagyunk, így, mint emberek általában, így értem ezt. Többnyire ugyanis normál eloszlást feltételezünk. Tehát egy Gauss görbét, hogyha valaki fizikai irányból jön, egy fizikusi irányból jön. Szóval tulajdonképpen azt feltételezzük, hogy a tévedéseink eloszlása egy ilyen szép, szimmetrikus harang, úgy is mondják, hogy haranggörbét ad ki. Tehát ha azt mondom, hogy egy feladat mondjuk 5 napot fog igénybe venni, akkor az esetek 90%-ában 5 nap plusz-minusz 1 napba bele fog esni az, hogy valójában mennyi időbe kerül annak a feladatnak az elvégzése, és természetesen tévedünk néha, de igazából durvákat és nagyokat nagyon ritkán tévedünk, az már elenyésző. Ez egy szimmetrikus eloszlás, ami egyben azzal a következménnyel is jár, hogy nagy átlagban az eltérések kioltják egymást, tehát a projekt sok feladatból áll, a többségét a feladatoknak teribe találjuk, vagy majdnem teribe találjuk. Egy részük hamarabb fog elkészülni, egy részük pedig később fog elkészülni, mint ahogy terveztük, de ezek úgy nagy átlagba kiütik egymást. Ugye ebből szoktunk kiindulni, nagyjából ez a mindsetünk, ha úgy tetszik, legalábbis az emberek így szoktak becsülni. Tehát amikor egy erőforrás tervet elkészítünk, vagy egy projekttervet elkészítünk, menedzsereinknek vagy üzleti megrendelőknek odaadjuk, akkor ők azt feltételezik, hogy ha tévedünk is, azok nagy átlagba ki fogják adni, és a nagymértékű tévedések esélye pedig rendkívül kicsi. De gondoljuk csak még egyszer át, hogy mennyire reális ez a gondolkodási forma, ez a keret, hogy ez a normál eloszlás, hogy így vélekedünk erről. Tényleg ugyanannyira valószínű, hogy egy 5 napos feladat 5 napos csúszást szenved, mint azt, hogy 5 nappal előbb elkészül? Érzitek, hogy mi a probléma ezzel a megközelítéssel? Egyrészt valószínűleg tapasztalatból is tudjátok, hogyha egy feladatot 5 naposra becsültök, olyan már volt, hogy 10 napig tartott, de olyan még nem volt, hogy egy nap alatt elkészültetek vele, vagy egy óra alatt. De hogyha még tovább viszem, és még jobban kisarkítom ezt a példát, akkor egy 5 napos feladatra olyan el tudunk képzelni, hogy 12 napig tart, mert hát nagyot tévedtünk, de olyan nyilvánvalóan nem igazán tudunk elképzelni, hogy mínusz 3 napig tartson a feladat. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha egy kicsit belegondolunk, akkor rögtön érezzük, hogy a becsléseinknél az a feltételezés, hogy a tévedéseink eloszlás függvénye egyenletes, szimmetrikus, az hát elég nagy ostobaság, hiszen bár ezt nyilván próbáljuk elkerülni, meg most nyilván extrém hülyeségeket nem kell mondani, hogy 40 millió napig tart, de 2-re tippeltük, de azt érezzük, hogy hát fölfele irányba ugye bármeddig el lehet csúszni, visszafele meg nem, mert nyilván legvégső esetben ugye az azonnal kész vannál, nem tudunk lejjebb menni. Szóval röviden a probléma az, hogy itt lineárisan gondolkozunk. Na de hát akkor ne gondolkozzunk lineárisan, mi a megoldás? Gondolkozzunk multiplikátorokban, tehát gondolkozzunk szorzásban. De azzal gondolkozni, az mondjuk, hogy hány nappal lassabb, hanem mondjuk azt, hogy kétszer lassabb. Vagy fele olyan lassú. Tehát ha azt mondjuk, hogy annak az esélye, hogy megbecsülünk egy feladatot, mondjuk az 10 napig tart, annak az esélye, hogy kétszer lassabbak leszünk, tehát 20 napig fog tartani, és annak az esélye, hogy fele olyan lassúak leszünk, tehát gyorsabbak leszünk, tehát 10 nap helyett 5 napig fog tartani ez a feladat, az egyformán valószínű. Tehát ezekkel a szorzó tényezőkkel, ha számolunk, és azok eloszlását vesszük egyenletesnek, tehát még mindig a Gauss-görbén vagyunk, csak éppen a tévedéseink szorzó tényezőinek, tehát ezek a multiplikátorok vannak ezen a Gauss-görbén, és nem a tényleges érték. Ugye itt rögtön egy, nyilván már sejtetitek, egy exponenciális függvényről beszélünk valójában, Tehát ez egy exponenciális szituáció innétől fogva. Itt már jobb a gondolkodási keretünk, ugyanis megszüntettük a negatív problémát, tehát ugye arról beszélünk, hogy hány szorosabb, akkor nem tudunk mínusz számba menni, hiszen egy pozitív számot, akármilyen pozitív számmal, ha elosztok, akkor az borzasztó kicsi lehet, de negatív semmiképp nem lehet. Tehát olyat nem tudunk mondani, hogy annyira gyorsak vagyunk, hogy tulajdonképpen már tegnap előtt elkészültünk vele. Ugye? Tehát ez lehetetlen. Szóval egy nagyon nagy problémát azonnal megoldottunk, ha váltunk a gondolkodás keretünkön ebből a lineáris modellből egy ilyen exponenciális modellre. Tehát szorzó tényezők eloszlása az továbbra is normál modellt fog követni. Van erre egy kifejezésünk, mert ezt nyilván nem tegnap találtam fel, sem én, sem pedig az Eric Bernhardtson sem tegnap találta ki, ugye? Egy normál eloszlásról beszélünk most. Szóval, hogyha el kéne képzelnünk magát a görbét, akkor ez egy ilyen nagyon hamar felfutó, aztán egy lassú, hosszú, de lassú, tehát ilyen kis, ilyen meredeken lefele menő, de aztán nagyon ellaposodó, de nagyon hosszan ilyen hosszú farok típusú görbét kapunk. Ez azt jelenti, hogy borzalmasan sokat is tévedhetünk, tehát borzalmasan sokat is késhetünk a feladattal, de borzalmasan sokat csak nagyon ritkán késünk a feladatokkal. Viszont az, hogy valami dupla annyi, mint amire gondoltunk, az borzasztó hamar befigyel. Tehát az nagyon hamar ott van a görbén. De ez azért jó az a gondolkodási modell, mert akár tapasztalatból is érezhetitek, hogy azért az sajnos, szerencsére, de sajnos inkább, az azért nem ritka, hogy valami kétszer annyi ideig tart, mint gondoltuk, de azért az, hogy mondjuk valami 25-ször annyi ideig tart, azért az tényleg valóságtól elrugaszkodott és nagyon ritka. Szóval érezhetjük azt intuitív módon is, hogy ez a modell ez jobban közelíti a valóságot, mint a klasszikus egyenletes eloszlás. Ha elfogadjuk, hogy ez a modell, ez, ha nem is tökéletes, de legalábbis közelebb van a valósághoz, mint a lineáris gondolkodásunk, akkor nézzük meg, hogy mik a következményei. Ugye a medián és az átlag egymáshoz képest el fog mozdulni, mármint a lineáris modellhez képest. A medián még mindig természetesen a görbe csúcsa lesz, mert hát ezt jelenti, viszont a két oldala, hogyha így odahúzunk egy egyenest, ahol a medián van, és akkor ez ilyen tengelyként tekintve ugye a görbére, a két oldala az ugye egyáltalán nem lesz szimmetrikus. Így az átlag, mivel ugye a tévedés oldalon, a hosszú farok oldalon összességében nagyon nagy a tömeg, az átlag a medián fölé kerül. Vagyis, ez azt jelenti, hogy többnyire az a becslés, amit készítünk, ahhoz képest néha gyorsabbak is vagyunk, de olyan is van, sok esetben, amikor meg tévedünk. Olyankor viszont nagyokat is tudunk tévedni, és ezek a túlkésések, ezek nem kompenzálják ki, vagy ezeket nem kompenzálják ki azok, amikor gyorsabbak vagyunk. Tehát összességében a teljes projektünk lassabb lesz. Értitek ezt az összefüggést? Tehát mivel az átlag az fölötte lesz a mediánnak, ezért a teljes projektünket jellemzően alul fogjuk becsülni, akkor, ha a medián értéket fogjuk megadni. És ugye míg a normál eloszlásos gondolkodású világban tök mindegy, hogy a medián vagy az átlag értéket adom meg, de hogyha rájövünk arra, hogy nem normál eloszlású a történetünk, hanem ugye exponenciális az eloszlásunk, akkor sajnos, vagy hát low normál, jobban mondva, akkor már rájöhetünk arra, hogy bizony az átlag a medián fölött lesz. Most akkor ezzel miért vagyunk kinn a vízből? Olyan értelemben nem vagyunk kinn a vízből, hogy ezzel nem oldottuk meg, hogy hogyan leszünk mégis gyorsabbak, és hogy találjuk el mégis a becsléseket jól. Aki arra várt, hogy én most megmondom a világ szoftverfejlesztőinek a tutit, és ezen túl már nem lesz probléma, az tévedni fog, de szerintem semmelyikőtök sem gondolta ezt úgy igazán komolyan, viszont azért azt gondolom, hogy van két következmény ennek. Egyrészt szerintem fontos tudatosítani magunkban, hogy annak ellenére, hogy adott esetben tök jól értünk egy témához, és jó szakemberek vagyunk, simán lehet az, hogy valamiben nagyot tévedünk. Nyilván, ha mindig állandóan nagyot tévedünk, akkor azért érdemes elgondolkodni, hogy mennyire vagyunk jó szakemberek, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy ha jó szakemberek vagyunk, akkor is tévedhetünk nagyokat. Másként megfogalmazva, ha néha egy-egy feladatot rettentően túltolunk ahhoz képest, amit terveztünk, az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk elég okosak, nem vagyunk elég körültekintőek, vagy elég jó szakemberek. Lehet, hogy nem mindenkit zavar ez a probléma. Én olyan típus vagyok, hogy ezért gyakran megállok és körbenézek, nehogy esetleg én menjek szembe azon a közmondásos autópályán mindenki mással. Szóval, ha valaki ilyesmi típus, mint én, akkor annak azért segít ez a gondolat, hogy ha néha el is cseszel valamit rettentően, az nem jelenti azt, hogy tök hülye vagy. A másik fontos következménye ennek, hogy azok a dolgok, amik ritkábban fordulnak elő, amiket kevésbé jól ismerünk, tehát nagyobb bizonytalansággal becsüljük, azok közt lesz egy vagy több olyan, ami irgalmatlanul meg fog minket szivatni, és az fogja okozni a projekt csúszását. Tehát amikor problémapontokat kell keresnünk egy projektben, hogy mi csúszhat el, akkor jellemzően azokra kell néznünk, amiket legkevésbé ismerünk, és ilyen pici elemek, és akkor is azokat kell kritikus elemként kezelni, ha egyébként az egész projektben azoknak a tervezett erőforrás igénye kicsi. Tehát annak ellenére, hogy látszólag ez egy kicsi feladat, mondjuk egy kétnapos feladat, vagy egy ötnapos feladat, egy 50 napos projektbe, akkor is jó eséllyel ott lesz a kutya elásva, és azt a feladatot kell kritikusnak kezelni már a projekt elején is, mert az a feladat, az, ami adott esetben háromszorosára, ötszörösére fog húvódni, és agyonüti az egész projektet. Tehát ez is egy ilyen fontos következmény. Tehát tulajdonképpen mindannyian a matematika fogjai vagyunk, vagy rabjai vagyunk, csodák nincsenek, viszont én azt gondolom, hogy abból a szempontból mindenképpen érdemes ezt tudatosítani magunkban, hogy egyrészt jól közelítsük a becslés témakörét, másrészt pedig, ha erre van lehetőségetek, mert olyan emberekkel találkoztok, olyan menedzserekkel és üzleti megrendelőkkel találkoztok, hogy van olyan jó viszonyotok, meg vannak olyan befogadóképes emberek, akkor ezt a gondolkodási sémát érdemes lehet elmondani nekik, azért, hogy ők is értsék, hogy mi az a történet, amiben benne ülnek, mi az a hajó, amiben benne ülnek, és akkor ők is jobban hozzá tudnak állni ezekhez a becslésekhez, vagy jobban meg tudják adott esetben érteni, hogy egy csúszás esetén mi miért történik, mi lehet az oka, és nem biztos, hogy egyből arra kell gondolni, hogy ha valami elcsúszik egy projektben, akkor szükségképpen ott valaki valamit rettentő rosszul csinált, vagy elrontott, hanem csak simán egyszerűen ez a statisztika, ez a matek. Így működik. Mindenképpen, vagyis hát nem mindenképpen, de amíg a lineáris modellben gondolkozunk, addig szükségképpen rosszul becsüljük meg a várható erőforrás igényét, illetve a várható csúszás igényét egy-egy feladatnak, és ezzel együtt kell élnünk. De ha szépen lassan meg tudjuk egy kicsit így a magunk, meg a velünk dolgozóknak a gondolkodását reformálni, csupán arról beszélek, hogy rávilágítunk arra a tényre, hogy ez szerint működnek a feladatok, nem pedig a lineáris modell szerint, akkor talán egy kicsit könnyebb dolgunk lesz, legalábbis jobban fogjuk érteni, ami velünk történik. És ez ugyan önmagában még nem oldja meg a problémákat, de ha valamit jobban értünk, akkor jobb eséllyel állunk neki a harcnak, akárhogy is nézem. Én ezt nagyon érdekesnek találtam, ezt az okfejtést, amit itt ebben a cikkben az Erik, nem mondom ki a vezeték nevét, mert úgy tudom, felvetett, és nagyon találónak ezt a megközelítést, és különösen tetszett, hogy tulajdonképpen a puszta logikából ki lehet következtetni azt a nagyon gyakori számomra mindennapos problémát, amikor becséseket kell készíteni, és aztán ezek között persze lesz olyan, amiben az ember téved, és akkor ezt kell megoldani, és erről kell beszélni. De azt gondolom, hogy aki a tech világában van, az bármikor találkozik ilyen problémával, szóval az remélem, hogy ti is érdekesnek találtátok ezt a témakört. Másik témám pedig az Oxford Insights, nem is tudom mi ez cikk, hát inkább azt mondom, hogy elemzése, mert ez igazából nem cikk, hanem egy ilyen információkkal telepakolt website, ilyen mikrosite tulajdonképpen. Címe az, hogy Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019, hogyha már így mondjuk, na de értitek, és ha minden igaz, akkor ebből az indexből 2017-es verzió is van, tehát akár trendvonalat is tudtok nézni, ezt nem rakták ki túlságosan jó adatvizualizációval, úgyhogy hát szó szerint nem lehet nézni a trendvonalat, de így vizuálisan magadnak meg tudod nézni. Igazából egy földtérkép, egy ilyen sematikus térkép van itt a kipakolva, és ez egyben egy hőtérkép, ahol a sötétebb jobb elv mentén láthatjuk azt, hogy érdekes módon a világon legjobban fölkészült kormány, és azt hangsúlyozom, hogy itt most kormányokról, még csak nem is országokról, hanem kormányokról van szó, tehát ez a térkép nem azt mutatja meg, hogy melyik ország mennyire király az AI-ban, vagy hogy akár az ország lakosai, hanem azt mutatja meg, hogy a kormányzat milyen mértékben felkészült erre a dologra. És ezen a térképen a vezető ország, vagy a vezető kormányzat egyébként az Egyesült Királyságé, 9,069 score pontja, Magyarország score pontja egyébként 5,79, illetve 5,794, hogy egész pontos legyek. Ez egyébként nem egy, hát nem tudom, hogy jó vagy rossz, ez döntsétek el magatoknak. A világ átlagnál magasabb, de hát természetesen a világ átlagban benn van a Szudán is a 0,39-ével, tehát ilyen értelemben ez nem feltétlenül nagy dicséret, amit mondtam, de hát mindegy, hát a világon van Magyarország is, tehát ilyen értelemben fair a világ átlagot is megnézni. Ha megvizsgáljuk Kelet-Európát, akkor azt látjuk, hogy sajnos hát ezen a, ebben a térségben sem mi vezetünk. A sorrendet úgy állapították meg, hogy Észtország, Lengyelország, Oroszország és Cseh köztársaság. Nyilvánvalóan, ha EU-t kell vizsgálnunk, akkor természetesen nem számolhatunk Oroszországgal, vagyis hát szigorúan értelemben, hogyha az európai kontinensek ugye tagja Oroszország, vagy Európának földrajzi értelemben tagja Oroszország, de hogy így a, mondjuk úgy, hogy a nyugatos országokat nézzük, akkor velük nem érdemes számolni. Ettől függetlenül egyébként jó a pontszámuk, tehát amúgy megérdemelt a helyük ebben a sorban. Alapvetően érdekes kérdés, hogy ezek a pontszámok mégis hogy jöttek ki. Az ilyen kutatásoknál ez legalábbis bennem mindig felmerül, hogy hogy sikerül egy kormány teljes politikáját és policy-ét és politics-ét, nem tudom magyarul hogyan mondják, de ugye a két fogalom nem pont ugyanaz, egyetlen számba belesűríteni. Igazából erre szolgál, vagy ezt tudja jobban kifejteni ez a Google Sheets, ami szintén benn van a show notes-ban, és meg tudjátok kattintani, ahol olyasmi kategóriák vannak, mint infrastruktúra és adat, ami például ilyenekre van alábontva, hogy mennyire elérhető, a data availability, data capability, természetesen itt a kormányzati capability-kről van szó, government procurement of advanced technology, tehát hogy mennyi, hogy az adott kormány mennyi fejlett technológiai eszközt szerez be, vagy szerzett be. Van egy ilyen oszlopunk, vagy egy ilyen kategóriánk, bocsánat, 4 oszlopból áll, hogy skills and education, ahol a technológiai skillek, az AI startupok, illetve hogy mennyi a private sector innovációs képessége, azt mondjuk nem tökéletesen értem, hogy az AI startupok pontosan milyen indikációt mutatnak a kormányzat képességei illetően. Lehet, hogy a tanulmány ezt részletesen leírja, de én megmondom őszintén, hogy nem találtam ezt meg. Minden esetre folytatom tovább a nagy kategóriákat. Government and Public Services, azon belül van egy olyanunk, hogy Digital Public Services, tehát digitális közszolgáltatások, hát hogy mennyire állnak jól és hogy állnak jól. Egyébként itt vannak egyes értékek is, például Dániáé ilyen, vagy Szingapúré ilyen, jó, mondjuk Szingapúrnak mindenhol ilyen elég komoly értékei vannak, tehát lévén, hogy egyébként az egész listát overall vezetik. Egyébként United Kingdom a második, tehát az Egyesült Királyság a második, csak amikor az össztérképet nézem, akkor ugye Szingapúr olyan pici pötty volt, hogy az nem látszott rajta, egyébként effektív Szingapúr vezeti. Nem sokkal, tehát hogy ezt úgy kell értenetek, hogy mindjárt megmondom pontosan a globál normalizált értéket, tehát Szingapúré 9,186, az Egyesült Királyságé pedig 9,069, tehát ez borzasztó közel van egymáshoz. És akkor még itt mondom a további kategóriákat, igen, ezt említettem már, hogy Digital Public Services, a kormányzat hatékonysága, és a kormányzati vízióban mennyire fontos szerepet tölt be az infokommunikációs szektor. És ezeket szkórolták ki a tanulmánykészítői, és így jött ki gyakorlatilag egy világsorrend, ami egyébként úgy néz ki, hogy Szingapúr van az első helyen, ahogy említettem, a második az Egyesült Királyság, ezt Németország követi, a negyedik helyen az Egyesült Államok áll, Finnország, Svédország, Kanada, Franciaország, Dánia és Japán, így néz ki az első 10. Magyarország a 48. helyen áll, utánunk következik Görögország, Fülöp-szigetek, Argentina, Kenya, Ciprus, Tunézia, Románia az 55. helyen. Egyébként a 55 és a mi 48. helyünk között amúgy nem túlságosan nagy egyébként a különbség. És hát még Horvátország a 62. helyen van, így az Európai Unió országaiból, amit említenék, hát természetesen még borzasztó sok ország van. Az utolsó helyen egyébként Szomália van, 0,168-as szkorral. Konkrétan két dologban kaptak pontot, a kormányzatban betöltött adatkapacitás, tehát magyarán szólva valahol a szomáliai kormányzatban valamilyen fajta egészen minimális adatelemzés létezik, és valamilyen közszolgáltatást online is el lehet érni. Hát simán lehet, hogy ez valaminek a bejelentése. Minden esetre ez a kettő dolog egyáltalán létezik, így aztán Szomália most nem nullás pontot kapott, bár hát egészen közel van hozzá. És hát, hogy a mi helyezésünk, a mi 48. helyezésünk jó-e vagy rossz, nem tudom, mindenki döntse el magának, az biztos, hogy relatív hátul vagyunk az Európai Unió listáján. Relatív hátul vagyunk az európai listán, tehát hogyha szigorúan földrajzilag veszem, még beleveszem Oroszországot is, meg nem tudom, tényleg mindenkit, aki Európában, Szerbiát is például beleveszem, akkor sem vagyunk túlságosan előkelő helyen, ami azt illeti. Szóval nem tudom, egyébként Oroszország, ha már itt sokat említettem, a 29. a listán, Lengyelország a 27. Tehát ha belegondolunk abba, hogy Lengyelország, amit ugye gyakran valamilyen fokig a testvérországunknak gondolunk, a 27. mi a 48-ok vagyunk, tehát azért az egy nagy különbség. Szlovákia a 45. egyébként, tehát úgy néz ki, hogy Szlovákia után jön Törökország, utána Bulgária, és utána Magyarország, tehát ők helyezés tekintetében jócskán megelőznek, egyébként a fizikai, tehát a pontszemtávolságunk az nem olyan nagy. Úgyhogy így alakul ez a lista. Javaslom nektek, hogy nézzétek meg. Én nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi lenne jó a kormányzat szempontjából, szerintetek mit kellene csinálni a Magyarország kormányának, Magyarországnak, hogy előrébb kerüljünk ezen a listán. Mit gondoltok a magyar kormány hozzáállásáról az ICT, meg úgy egyáltalán az AI szektorhoz. Az adatok önmagukért beszélnek, természetesen lehet vitatkozni ezekkel a számokkal. Én sem gondolom, hogy borzasztó kis különbségek, ami mondjuk Magyarország és mondjuk Görögország között van ilyen 3000-lékes különbség, hogy mondjuk az lehetne akár fordítva is, tehát nem gondolom, hogy ez ilyen szempontból végtelen objektív, de azt gondolom, hogy nagyságrendileg meg azért kifejező. Ha más nem, akkor kattintsátok meg a térképet, és kicsit egerezzetek rajta, hogy pár érdekességet ti is lássatok, de én tényleg tökre kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti hogy látjátok ezt a dolgot, úgyhogy ha gondoljátok, akkor a adáshoz kapcsolódó Facebook poszton, vagy akár a Patreonon írjatok véleményt. Tényleg kíváncsi vagyok rá. Persze írhattok véleményt természetesen a adatépítéses Slack csatornába is, ahogy ezt már megszoktátok. És hogyha úgy gondoljátok, hogy ez egy jó adás, akkor esetleg meséljétek el valakinek, aki még nem hallgatja, ha kedvetek van hozzá. Köszönöm szépen, találkozom veletek a következő adásban. Sziasztok!